Vendégünk a stúdióban továbbra is Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, a telefonszámunk pedig 483-2626. A hírek előtt arról beszéltünk, hogy Európa és hát ezen belül Magyarország is hogyan csökkenthetné a kitettségét Oroszországnak, vagy a függőségét Oroszországtól, az orosz energiahordozóktól, és említette, hogy egy egységes stratégiára, egységes energiapolitikára lenne szükség. De van-e ilyen? Hiszen az eddigi évek azt bizonyították, hogy mindegyik nagy uniós tagállam Németországtól Olaszországig megpróbált kétoldalú alkukat kötni Oroszországgal.
Így van, ez volt a jellemző. Feltűnő volt, hogy az Európai Unió kulcs tagállamai olyan stratégiai jelentőséget tulajdonítanak az energiakérdésnek, és ezen túl még szélesebben az Oroszország politikának, hogy nem nagyon akarták a közösbe betenni. Tehát egységes energiapolitika és még szélesebben egységes keleti politikája az Európai Uniónak a közelmúltig nem volt. És nagyon beszédes, hogy nem csak a németek keresték a külön alkú lehetőségét, de Olaszország is, és ez független volt attól, hogy éppen Berlusconi vagy Prodi van a miniszterelnöki széknél. Prodi, amikor megkapta a kormányfői posztot, szinte az első útja Moszkvába vezetett, és egy nagyszabású új energetikai üzletet kötött meg Moszkvával. De idézhetném a franciákat, akik most decemberben kötnek egy nagyszabású gázszállításra vonatkozó újabb megállapodást.
És ugye sokszor egymás ellenére is mentek már Németország, Lengyelország ellenében, amikor egy olyan csővezetékről állapodtak meg, ami megkerülni
Lengyelországot. Bár hozzáteszem, hogy az oroszok eredetileg a lengyeleknek felajánlották, hogy szárazföldön fogják vinni ezt a vezetéket, mert jellemző módon azt mondták, hogy sokkal nagyobb biztonságban érzik ezen az útvonalon a szállításokat, mint Ukrajnán keresztül, de a lengyelek azt mondták, hogy nem hagyjuk cserben ukrán barátainkat. De a német szociáldemokraták nem gondoltak erre, és azt mondták, hogy hát ha már nem olyan drága a tenger alatt vinni azt a vezetéket, akkor építsük ott. Valóban ez az egymással szemben is időnként talán kijátszó kétoldalú kapcsolatokon nyugvó politika, ez létezett Európában, és azt gondolom, hogy ez teljes egészében legitimítette a magyar kormánynak azt a törekvését, hogyha a nagyok nem hajlandók a közösbe betenni, és nem egy közös érdek képviseletében lép fel az Európai Unió, akkor Magyarország is, amely különösen kiszolgáltatott az energiaszállítások tekintetében, megpróbálja azt az optimális politikai környezetet kialakítani, amely leginkább garantálhatja a szállításokat. De ha kialakul az egységes európai, és úgy tűnik, hogy ennek a koncipiálása, megszövegezése, elfogadása a végső stádiumába ért, és ha ez valóban elkezd működni, akkor a minimális politikai szolidaritás is megköveteli tőlünk, hogy felsorakozzunk eme egységes politika mellett. Másfelől pedig nyilvánvalóan nagyobb, hosszabb távon Magyarország érdeke is, hiszen erőt ad, hogyha nem csak mi állunk velük szembe, hanem az Európai Unió, immár 27 tagállam egyfajta egységes szereplőként próbál valamiféle megállapodásra jutni Moszkvával. Tehát az eddigi legitimitását ez a helyzet fölülírhatná a későbbiekben.
Magyarország, Oroszország politikája hogyan változott az elmúlt 5-6 évben, hiszen van egy olyan értelmezés, amit ön mondott, hogy amíg Európában nincs kialakult egységes politika, Oroszország politika, addig Magyarországnak ez egy elfogadogatható politikája volt, hogy kétoldalú kapcsolatok normalizálására törekedett, egy újfajta kétoldalú viszonyt alakított ki. Mások viszont, de itthoni politikai értékelők is azt mondják, hogy közel került Oroszországhoz, túl kedvezően bánik Oroszország. Ugye az egyik politikai értékelés a Fidesz részéről azt is mondta, hogy a Gazprom legvidámabb barakja vagyunk. Mennyire tartja ezeket az értékeléseket helyesnek egyik
vagy másik oldalon? Hogy a magyar társadalom nyilván nem akar a Gazprom legvidámabb barakja lenni, és azt gondolom, hogy ez a kormány se szeretné Magyarországot kitenni ennek a helyzetnek. Voltaképpen amit csináltak, az egyfelől azoktól a történeti tehertételektől próbálta megszabadítani ezeket a kapcsolatokat, amelyek óhatatlanul II. Világháború 56 kapcsán kétoldalúan kölcsönösen jelen voltak. Megpróbáltak a jelen kihívásaira és a jelen ügyeire koncentrálni, és a történelme nem politikai eszközként használni egymással szemben. Úgy tűnik, hogy ez szerintem összességében sikeres volt. Nem, ráadásul itt ugye egy fontos distinkciót is kell tennünk, mert bizonyos értelemben könnyebb is volt a magyar helyzet, akár a lengyel, akár a balti államok esetében. A második világháborús szerepük és helyzetük Lengyelországnak, illetve a három kis balti államnak egészen más volt, mint Magyarország. A magyar helyzet az tiszta volt, mi támadtuk meg őket, ennek a konzekvenciáit le kellett vonni, ez az elemi tiszta sebességből következett. Lengyelországot azonban a Szovjetunió támadta meg 39. szeptemberének közepén. A három kis balti állam, akárhogy csűrjék, csavarják, mégiscsak a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékának következtében kerül, már a háború előtt, majd pedig a háború után tartósan a Szovjetunió. És Szovjetunióbra is válik annak részévé. Ez egy sokkal összetettebb, bonyolultabb képlet, ahol valószínűleg sokkal erőteljesebb és nyilvánvalóbb gesztusokkal kellene Moszkvának kifejeznie, hogy átérzi, ha más, a morális felelősségét ezekre az ügyökre, és akkor még nem beszéltünk a katinyi drámáról, amikor több mint 20 000 hadifogságba esett lengyel tisztet, illetve köztisztviselőt végeznek ki a szovjet belbiztonsági szervek. Tehát ott a tehertételek sokkal mélyebbek. Tehát ilyen értelemben volt egy könnyebbség a mi oldalunkon. Én azt gondolom, van még egy fontos dolog, Magyarország nagysága is olyan, hogy geopolitikai versenytársnak nem tekintheti az Oroszország és Közép-Kelet-Európa közti sávot, tehát mi például ukrán ügyben sem úgy léphetünk föl, mint a lengyelek. Lengyelek számára hagyományosan, amikor erejük volt, függetlenségük volt, akkor az a térség, amit ma Litvánia, Fehérorosz és Ukrajna jelent, ez egy hagyományos geopolitikai versenyt él Oroszország és Lengyelország között. Mi nem középhatalom vagyunk, nem pozícionáljuk magunkat, ebbe a versenybe se illeszkedünk semmilyen formában. És még egy, a magyar vezetés szerintem nagyon bölcsen azt mondta, hogy igen, látja, vagy gondolom, hogy látja, hogy milyen deficitek vannak a demokratikus diskurzus tekintetében Oroszországban, de érzékeli, hogy semmiféle haszna nem lenne abban, hogyha elkezdene oktatni, edukálni, demokrácia órákat tartani Oroszországnak. Tartsák ezt a németek, tartsák ezt a franciák, tartsák az olaszok, a britek, akiknek valódi mély és hosszú hagyományaik vannak. Tőlük valószínűleg még talán el is fogadják, bár tőlük is nehezen. De hogy tőlünk nem fogadnák el, az egészen biztos. A lengyelek úgy ítélik meg, hogy ebben az esetben is aktívabbak lehetnek. Látszik is a konfliktusos helyzeten.
Igen, de kérdés az, hogy a nagyon konfliktusos helyzet és a teljes egyetértés között van-e valami mozgástér, tehát Magyarország mutathat-e erőt bármilyen értelemben Oroszországgal szemben, mert hogyha nem mutat erőt, akkor viszont elképzelhető, hogy előnytelen üzleteket köt.
Hát valószínűleg erőt nem kell mutatni, viszont hatékonyságot, igen.
Határozottságot
és hatékonyságot, tehát valóban ne menjen, és ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy 2013-ban is még jól és csak az országból vásárol energiát. Tehát mérje föl időben, hogy a kiszolgáltatottságait minimalizálja, és ahol csak lehet, valódi tevékeny szolidaritást vállalva az európai közösség, az Európai Unió országaival, próbálja ezt a hátrányát valahogy csökkenteni. Egy az egybe ütközni Oroszországgal dőresség és súlyos politikai hiba lenne, arról már nem is beszélve, hogy oktatni őket pedig a demokráciára egyszerűen produktív, se a magyar közösségnek, se az övéknek nem használ. És itt van egy drámai fordulat, amire még érdemes utalni. Az utóbbi hónapokban egy dolgot lehet, és ez nagyon elszomorító most már érzékelni, hogy az orosz társadalom többsége tartósan nyugatellenessé vált. Ez az elmúlt 15-16 évre nem volt jellemző. Voltak rövid pillanatok, amikor átmenetileg, főleg az Egyesült Államok, de néhány nyugati állammal szemben ellenszenvet fejezett ki, például a Jugoszlávia bombázásakor. De mindig visszaállt a nyugattal szembeni jó indulat, elfogadás. Mára ez a helyzet úgy tűnik tartósan.
De itt a nyugati politikával szemben, általában vagy a nyugati értékekkel, tehát a
valószínűleg mind a kettő, valószínűleg mind a kettő benne van. Tehát egyszerre a kurzussal is, és általában a nyugattal szemben, mint bizonyos értékeknek, bizonyos életmodellnek az el nem fogadása. És miután egy olyan társadalomról beszélünk, amelynek 90%-ának nincs útlevele, tehát 90%-a nem jár ki az országon kívüli közegekbe, 10% az, amik rendszeresen utazik, tehát lényegében a televízióból, rádióból, néhány újságból tájékozódik, tehát a politikai osztály felelőssége óriási, hogy hogyan, milyen hanghordozásban, milyen hangszél, és hát tudjuk, hogy hogyan beszél az utóbbi időben. Ezt, ha valamit súlyosnak és drámainak gondolok, akkor ezt a fordulatot, hogy a társadalomban végbe ment egy tartós bizalom és jó indulattal szemben ez a fordulat. Ez nyugtanító.
Ez a putyini éra politikájának köszönhető egyébként?
Azt gondolom, hogy igen. A putyini éra és a putyini éra segítő politikai eliten belüli átrendeződésnek, amely a Jukosz ügy következtében bontakozott ki. Ugye Putyin első elnöki ciklusának első 3 évében egy nagyon különös koalíció segítette, ahol ott volt a nyugatos technokrata és liberális elit is. Akkor ez a tendencia még nem volt érzékelhető. Ahogy a Jukosz ügynek a folyamányaként ezek a csoportok meggyengültek és kiestek a stratégiai súlyú fontos pozíciókból, attól a pillanattól a hanghordozása az elitnek egyre nyugattal ezt a bizalmatlan, ellenséges hangot kezdte erőltetni, és ez láthatóan elérte célját és a társadalmi véleményt is átformálta.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértőt hallották.